Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk felvételről a Mezőtúr belvárosi református nagy templomból. Igét hirdet Mihalina László, a gyülekezet lelkipásztora. A felvételt a Mezőtúri Református Televízió készítette április 18-án.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 32. Zsoltárunk első versét énekeljük. 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe.
O, may I go
kedves testvérek, helyünket elfoglalva folytassuk tovább a mi éneklésünket. 295-ös számú dicséretünket énekeljük mind a két versével. 295-ös számú dicséretünk első verse így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az a mai vasárnap délelőttön szól hozzátok a 46. Zsoltár szavaiból. 46. Zsoltárból így szól hozzánk Isten igéje. Erős vár a mi Istenünk, a karmesternek Kóra fiaié. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborukat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van. Jákób Istene, a mi várunk. Isten tegye áldottá az ige hallgatását, szívünkbe fogadását, megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, emeljük fel a szívünket, könyörögjünk. Mennyei édesatyánk, hála és köszönet a mai új napért, ami egy új lehetőség mindannyiunk számára. Hála és köszönet, hogy mindeddig megtartottál és elhoztál. Hála és köszönet a gondviselésedért, meghallgatott imáinkért, feltétel nélküli szeretetedért. Hozzád jövünk ma lélekben, Urunk. Kihez is mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Hisszük, Urunk, hogy ebben a megzavarodott, felfordult világban nálad nyugalmat és biztonságot talál lelkünk. Tele vagyunk félelemmel és bizonytalansággal. Tele vagyunk kérdésekkel és tele vagyunk fájdalmakkal, szomorúsággal, veszteségekkel. Látod a gyengeségeinket. Látod, Urunk, amikor elfogy az erőnk, és legszívesebben feladnánk. Kérünk, Urunk, fogadj be ma minket. Kérünk, lelked által erősíts meg és vigasztalj meg. Kérünk, szavad által adj útmutatást, biztatást és reményt. Segíts nekünk értenünk az igét és megélni azt. Segíts, hogy elfogadjuk akaratodat, üzenetedet, és igent mondjunk terveidre, igent mondjunk a te szeretetedre. Szeretnénk ma magunkat odaszánni arra a szerepre, amire meghívtál. Amen. Drága testvérek, ige hirdetésre készülve a 152-es számú dicséretünket énekeljük. 152-es számú dicséretünk így kezdődik: Szent Isten, noha néked.
Kedves testvérek, Istennek szent igéjét Jób könyvéből olvasom, annak is második részéből, a 10. vers második feléből. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Amen. Helyünket elfoglalva figyelmesen hallgassuk az ige magyarázatát. Kedves testvérek, ebben az időszakban olyan sok nehéz, szomorú és tragikus élethelyzettel találkozunk. Vírushelyzet, hosszantartó, súlyos betegségek, gyász, karantén, bezártság és magány. Ahogyan elnézem a manapság körülöttem élő embereket, több megoldással szoktam találkozni erre. Például ott van a sokak által kedvelt megoldási stratégia, menekülés. Hány és hány képet látunk az interneten arról, hogy a bennünket körülvevő állapotot megelégelve, kimenekülve ebből a jelen élethelyzetből, mondjuk a természet lágy ölén találnak megnyugvást, hegyekben túrázva vagy a kertben munkálkodva, csak ne a négy fal között legyünk online egy gép előtt ülve, csak szabaduljunk ki ebből az egészből. Ugye ismerős ez? Vagy ott van egy másik megoldási elképzelésként a strucc politika, sokan megpróbálják a fejüket a homokba dugni, és kényszeresen ismételgetve a megszokott cselekvéseket úgy tenni, mintha mi sem történt volna az életünkben, azaz nem akarnak tudomást venni a problémáról, hanem egyfajta normális élet látszatát keltve kívülről olyannak beállítani a minden napokat, mintha minden rendben lenne. Nincs itt semmi különleges, igaz? Érezzük-e megküzdési módszerek mögött a hárítást, az önbecsapást, hiszen a valóság, az igazi valóság teljesen mást mutat. A kertből vagy a természetből hazatérve, vagy a megszokott rutin cselekvéseket abba hagyva, rögtön belecsöppenünk a valóságba, és találkozunk azonnal a világ tényleges állapotával, és szembesülünk a saját magunk valóságos helyzetével. És ha ennyiben hagyjuk, akkor nem jön a teljes megoldás, nem engedjük magunkhoz közel. Éppen a napokban hallottam arról, hogy a járvány kezdetén egy éve felvázoltak három elméletet, hogy milyen is lesz ettől kezdve az életünk. És az egyik ilyen modell úgy nézett ki, mint hóviharban a túrázónak, hogy behúzódik valami csendes helyre, hegyekbe fent egy turistaházba, valahova, ahol gyorsan menedéket talál, elmegy a hóvihar, aztán folytatja tovább az útját. A második modell erre az egész járvány helyzetre a tél szinonimája volt, egy egész évszaknyira gondoltak, több hónapig fog ugyan tartani, de ahogyan télen is tartalékolunk, beraktározunk sok mindent, egyesek egy éve nekiálltak a mentes vizet, rózsaszín kupakos vizet felvásárolni, hogy legyen tartalék. Tartalékolunk, és egyszer ezeket a tartalékokat feléljük, de addigra már jön a megoldás, és minden rendbe lesz az életünkbe, és minden ugyanúgy megy tovább. És a harmadik modell, amit felvázoltak, és ami sajnos igazolódni látszik, a jégkorszak. Volt egyszer egy jégkorszak a Földön, aminek a következménye hosszú távú lett, és teljesen megváltoztatta az addigi világot, és a jövőt is, és minden dologhoz a hozzáállást. És ilyen talán ez a járvány is, mint egykora jégkorszak, alapvetően megváltoztatta az életünk menetét, és a jövőben is teljesen új dolgokat kell hoznunk ahhoz, hogy tovább tudjunk menni. És én ma nem három modellt vagy elméletet, hanem három ige szakaszt, és ezzel három megoldási lehetőséget hoztam. a Szentírásból nehéz élethelyzeteinkre, amit elvihetünk magukkal, egyiket, másikat, harmadikat, akár gondolhatunk a járványra, mint nehéz élethelyzetre, de a gyászra, a súlyos betegségekre, vagy bármely nehéz élethelyzetre. Az első megoldási lehetőség az elfogadás. És az első szakasz, ami a Bibliából itt áll előttünk, Filippi 2:8, Jézus Krisztusról mondja a Szentírás, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, Károli szerint a kereszt fának haláláig. Húsvét ünnepe után vagyunk néhány héttel, és a nagy héten a húsvéti ünnepkörben hallottuk az ige hirdetésekben, hogy Jézus Krisztus nagyon komoly tusakodások közepette, de elfogadta a szenvedéssel teli Via Dolorosán keresztül vezető utat, amely egészen a kereszt fáig vezetett. És gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, azt olvassuk a Szentírásban, Lukács evangélium a 22. részében, a 42. versben. Verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek, mégis ki tudta mondani, Atyám, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Önként adta magát áldozatul a vétkeinkért, hogy nekünk ne kelljen bűneinkért meghalnunk, hanem az ő érdeméért legyen számunkra bűnbocsánat és megváltás. A kérdés, kedves testvérem, feléd az első megoldási lehetőséggel kapcsolatban, vajon a te életednek mennyire része az elfogadás? Nem csak Krisztus kegyelmének az elfogadása, a megváltásnak az elfogadása, hanem azoknak az élethelyzeteknek, amelyek körülötted vannak. Azt a sok mindent, ami körülvesz bennünket, vajon hittel el tudjuk-e fogadni? És el tudunk-e fogadni mindent Isten kezéből? Az Ószövetség nagy szenvedő alakjával, Jobbal együtt, a felolvasott ige szakasz alapján tegyük fel a kérdést magunknak, így olvassuk, ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennőké el. A Károli Biblia szerint ez egy kérdés, viszont az újfordítás szerint, ahonnan olvastam, már egy felszólítás is lehet az életünkre nézve, ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. És vajon elhisszük-e teljes szívbéli bizalommal Isten felé fordulva azt, hogy minden élethelyzetünkben ott van velünk a mi mennyei édesatyánk, amikor a keserű poharat nekünk is ki kell inni, amikor szenvedéssel teli az életünk, amikor a saját magunk keresztjeit kell hordoznunk, tudnunk kell, hogy akkor is ott van velünk Isten. Mellettünk áll, segít elfogadni a dolgokat, és segít elhordozni mindazt, ami terhel bennünket, ami terheli a mi életünket, a mi lelkünket. Én ezt akkor értettem meg, amikor néhány éve édesanyám azt kérte tőlem utolsó szavaival, halálos ágyánál, hogy a 23. Zsoltárból olvassak neki. És könnyeimmel küszködve olvastam fele sorokat, és ő velem együtt imádkozta Istenhez. Ha a halál árnyéka völgyén járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Isten jelenlétében, megbékélve az ő helyzetével, még a halál árnyéka völgyén is át tudott menni. Felmerül hát a kérdés, hogy hogyan is lehet számunkra, hívő keresztjének számára az elfogadás az egyik megoldás. Valamelyik nap olvastam egy autóvezetésben a sebességváltásnál alkalmazott hasonlatot, miszerint alkalmanként, úgy, hogy az autóváltóját is üresbe szoktuk tenni, nekünk is a saját akaratunkat lelki értelemben üres fokozatba kell állítani, hogy Isten tudjon aztán váltani, mondhatnám tovább, változtatni a mi életünkön, és tudjon változást hozni az életünkbe. Kedves testvérem, amíg a saját akaratodat próbálod keresztül vinni, és amíg nem engeded át Isten számára a vezetést az életedben, amíg nem tudod elfogadni a dolgok Isten által elrendelt menetét, addig nem fognak megoldódni életed komoly, igazi problémái. És itt jön a második megoldási lehetőség, a változtatás. A második ige szakaszt a Római Levél 12. részéből, a második versből hoztam. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Manapság szokták mondani, hogy ha valamit nem tudsz elfogadni, akkor változtass rajta. Azzal egyetértek, hogy szükséges a változás, de hogy hogyan és milyen mértékben történjen mindez, ez már kérdés. És lehet-e számunkra mondjuk Jónás próféta példa arra, hogy ha nem tudjuk elfogadni a dolgok menetét, akkor hogyan is kellene változtatni? A válasz az, hogy nem igazán. Jónásnak nem tetszett az, amit Isten kért tőle, így szólt az Úr igéje Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől, kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba elmeneküljön az Úr elől. Ezt olvassuk Jónás könyvének már a legelején. Hát így kell változtatni? Nem, mert így ugyanott a bevezetőben elhangzott, egyik emberi megoldásnál tartunk, a problémáink előli elmenekülésnél. Kedvenceim közé tartozik a következő szemléltetés, illusztráció, két képből áll. Az első képkockán egy nagy gyűlés látható sok-sok emberrel, ahol a szónok felteszi a kérdést, ki akar változást? Válaszként mindenki újongva felteszi a kezét, igen, igen, határozottan, igenlő választ ad mindenki. És a második képkockán a szónok felteszi a következő kérdést, és ki akar megváltozni? Mire néma csendben, a kezek lent maradnak, és csendben eloldalog mindenki. Az addig felbátorodott résztvevők csendben eltávoznak. Nem azt mondja a felolvasott római levélbeli ige, hogy mi szurkoljunk azért, hogy mások változzanak meg, hanem azt kéri tőletek, kedves testvéreim, hogy ti változzatok meg értelmetek megújulásával. És hogyan folytatja? Nem azzal, hogy mert szükséges, hogy aztán a saját igazotokat képviseljétek és erőltessétek rá másokra, hanem úgy folytatódik, változzatok meg, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző. Jónás, tudjuk a történetből, azért változtatott irányt, hogy a saját lustaságát és a prófétai küldetésének a kudarcát elrejtse. Tarziszban nem derült volna ki a turpisság. De Isten akarata más volt Ninivével kapcsolatban. Isten Ninive megtérését szerette volna, mert ő nem kívánja senkinek sem a vesztét, hanem ezt olvassuk a második Péter levelében, harmadik fejezet 9. versében. Nem kívánja senkinek a vesztét, hanem azt, hogy mindenki megtérjen és éljen. Mégis vannak, akik megkeményítik a szívüket. Mindig lesznek olyanok, akik elutasítják Isten Jézus Krisztusban megjelent kegyelmét. És kedves testvérem, mindig lesz a te életedben is olyan, amin nem tudsz változtatni. Egy olyan betegség, egy olyan körülmény, ami megváltozhatatlan és tehetetlen vagy ezzel szemben. Mindig lesz olyan az életedben, amikor a környezetedben lévő embertársaidon sem tudsz változtatni. Amikor nem tudod elfogadni, és nem is tudsz változtatni, akkor jön a harmadik megoldás, az elengedés. A harmadik ige szakasz 2 Sámuel 12-13-ból szól hozzánk, az Úr is elengedte vétkedet. Milyen sok embernek nem tudjuk elengedni a velünk szemben elkövetett vétkeiket. Milyen sok embernek nem tudjuk elengedni a torkát. Pedig Isten sokkal több bűnt megbocsátott mi nekünk. Az idézett ige szakasz Dávid házasság törésének a történetéből való, és Nátán próféta rámutat egy példázaton, egy példatörténeten keresztül arra a vétekre, amelyet Dávid követett el. Becsabé férjét, Uriást előre küldte egy ütközetben, hogy meghalljon, odavesszen, azért, hogy megkaparintsa magának Becsabét, Dávid a király. A példázatból, amit elmond Nátán, Dávid megérti, hogy vétkezett. Ezt olvassuk, akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet. És az a nagyon nagy dolog ebben a történetben, hogy Dávid bár összetörve, és aztán a büntetés súlya alatt összetörve, mégis el tudja fogadni Isten bocsánatát, elhiszi, hogy Isten megbocsátott neki, és úgy gondolom ezért magának is meg tud bocsátani. És nem jár úgy, mint Júdás, aki szintén ítélet alatt van. Jézus lehet, hogy megbocsátott volna neki, de Júdás magának nem tud megbocsátani, elmegy és öngyilkos lesz. Hányan vannak, akik kételkednek abban, hogy nyerhetnek bűnbocsánatot, és ezért maguknak sem bocsátanak meg. A jó hír a ma délelőttön az, kedves testvérem, hogy el lehet engedni azt a sok-sok gondot, le lehet tenni azt a sok terhet, azt a sok vétket, ami a lelkünket nyomja, Krisztus keresztje alá oda lehet helyezni. János evangélium a 4. részében, a 42. versben ezt olvassuk, tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Így vallották meg hitüket azok, akik hitre jutottak a samáriai asszony városából. Hittek Krisztusban, mint üdvözítőben, mint megváltóban, aki meg tudja szabadítani őket bűneikből. Kedves testvérem, tudnod kell elengedni, szabaddá lenni Isten Krisztusban megjelent kegyelme által, mert az Úr is elengedte vétkedet, ahogy az ige szól hozzád. Te se cipelj hát felesleges terheket az életedben, szabadulj meg ezektől. Néhány éve ökumenikus ima héten Pál apostol hajótörése és máltai tevékenysége volt a vezér ige. És arról hallottunk, hogy amikor Pál apostol hajója viharba keveredett, akkor elsőként a hajó terhet dobálták ki. És az apostolok cselekedetei 27. részében a 18-19. vers arról tanúskodik, hogy azután még a hajónak az összes felszerelését is saját kezükkel dobálták ki. Megszabadultak a felesleges tehertől, nehogy odavesszenek ők is. Lelkileg sincs ez másképp. Messzire el kell vetni, el kell engedni az életünket terhelő felesleges dolgokat. A zsidókhoz írt levél 12. része azzal kezdődik, ezért tehát mi is tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Összefoglalva tehát, fogad el Isten kezéből, ami ér. Ha nem tudod elfogadni, próbálj változtatni. És ha olyan dolog van az életedben, amit nem tudsz változtatni, akkor engedd el. Egy verset olvasunk majd a kis újságunknak a második oldalán. Ezt szeretném idézni zárásképpen. Elég volt, Urunk, a sok kínból, légy kegyelmes hozzánk. Nehéz már a teher, a sok beteg halott, a gyógyulást, a szabadulást hozd ránk. Érezzük, Urunk, változást akarsz, hogy forduljunk hozzád. Ez a járvány nyitja fel talán szemünk, nagyon nagy szükségünk van rád. Térdre rogyunk előtted, egyedüli Istenünk, csak te segíthetsz. Hallgass meg könyörgésünk, lásd életünk, te mindent megtehetsz. Így legyen. Amen. Most fennállva csendesedjünk el, hajtsunk fejet, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás a mi szívünk, hogy te elfogadásra, változtatásra és elengedésre hívsz bennünket. Te látod, Urunk, hogy mindezzel kapcsolatban sokszor nyugtalanság terheli a mi szívünket, lelkünket. Nyugtalan a mi lelkünk, míg meg nem nyugszik te benned. Imádkozta hozzád sok évszázaddal ezelőtt, Urunk, egykor az ókori egyházatya Augustinus. Mi is ezt a benned meglelt teljes nyugalmat kérjük tőled. Kérjük, fogadj el a te kegyelmedből, minden nyomorúságunkkal együtt. Szoktuk énekelni, amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el, Jézusom. Fogad magadhoz, arra kérünk, oltalmazd és vigasztald azt, aki megszomorodott lelkében, aki gyászol, aki beteg, aki súlyos terheket hordoz nap, mint nap. Urunk, te adj lelki megnyugvást mindannyiunknak. Ezért kérünk, szent lelked által, áldj meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvétele előtt először, kedves testvérek, a 265. dicséretet énekeljük végig, mind a 7 versével. A 265. dicséret első verse így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden utadat. Most áldásvétele előtt közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk felvételről a Mezőtúr belvárosi református nagy templomból. Igét hirdetett Mihalina László, a gyülekezet lelki pásztora. A felvételt a Mezőtúri Református Televízió készítette április 18-án.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió Református Hitéleti műsorát hallották.